Dr. Topály József a vendégünk, a vendégem a mai nap, biológus, viselkedéskutató, MTA doktora, és még sok mindent mondhatnék, én találtam egy izgalmas részletet is, arra majd visszatérek, hogy melyik szervezetnek is az elnöke ön, de elmondom nagyon röviden, hogy hogyan jutottam el önhöz, leírtam e-mailben is, de nagyon jó érzéssel töltött el a szívemet. Megmondom, hogy olvastam Brian Hare-nek a Survival of the Friendliest, ez még magyarul nem jelent meg, a legbarátságosabb életben maradás, a túlélése című könyvet, ami egyrészt azért nagyon örültem neki, mert amikor kutatók ismeretterjesztő könyvet írnak, szerintem ez egy fontos dolog, hogy a kicsit a köz, a néphez szóljak. Tehát jó magam is, végzettségem szerint biológus vagyok. Ön is biológus. De itt most nem két biológus fog beszélgetni egymással jó sok latin szóval megspékelve, hanem én azt szeretném, hogy kicsit ezt az ismeretterjesztést tudnánk továbbvinni, és én visszautalva a könyvbe, én ott olvastam az ön nevét, és ez a fajta torz büszkeség, amikor a magyar nevet lát meg valamit, ha bármi közöm is lenne az ön eredményéhez, azon kívül, hogy magyarok vagyunk mind a ketten, de mégis jó érzéssel töltöttem, mert nem feltétlenül mindig látjuk kollégákat, bár azért nyilván Csányi professzor neve itt ott azért előszokott fordulni az etológia és az állatok viselkedésével foglalkozó területeken, de az ön nevét találtam meg. Na, folytatom az utat. És ez a téma picit a háziasítás, vagy a domestikáció, önháziasítás témájából indul ki, de teljesen máshonnan közelíti meg a kérdést, hogy a friendly ezt a legbarátságosabbak. Na most, hogyha a híreket nézünk, Facebookot olvasunk, stb., nem mindig az jut eszembe, hogy hú, de barátságos lenne az ember, és hú, de domestikát. Én arra kérném az elején, József, kicsit tegyük már tisztába ezeket a fogalmokat. Mi ez a háziasítás? Mennyiben más, mint a szelídítés, mert ez nem ugyanaz a fogalomról beszélgetünk, és miért fontos egyáltalán ezzel foglalkozni, és akkor kicsit tovább kibontogatjuk kutyákon, más állatokon, és aztán emberig azért eljutunk, hogyha lehetséges.
Igen, hát ha háziasításról beszélünk, akkor előbb-utóbb mindenképpen az emberről is fogunk beszélni, mert az ember az nem kivehető ebből a sztoriból, akár házi állatokról, akár magáról az emberről van szó. Ez valóban a kutatók számára is egy sok fejtörést okozó jelenség volt évtizedeken keresztül, és nagyon sokan, még a kutatók is összekeverték a szelidítés meg a háziasításnak a fogalmát. Ez igazából az utóbbi 15-20 évben kezdett el szépen tisztázódni és szétválni. Tudnélik, a szelidítés az mindig egy egyetfejlődési történet. Tehát kezembe veszek egy kis medvét, ha kellő időbe, kellően korán, vagy egy kis farkast, ha kellően korán a kezembe veszem, és magamnál tartom, még mielőtt a szeme kinyílna, meg a hallása kifejlődne, akkor az az állat szelíd lesz. De nem lesz domestikált, tehát nem lesz háziasított. A háziasítás ugyanis egy evolúciós folyamat. Ott generációról generációra genetikai változások történnek, és gyakorlatilag a háziasított állat eleve úgy születik meg, úgy jön elő az anyjából, hogy rendkívüli sok módon elő van készítve arra a világra, ami egy háziasított környezetet jelent. Igen. Tehát a háziasítás röviden szólva egy evolúciós történet, a szelidítés meg mindig egyetfejlődési.
Igen, annyi hagyd szóljak közben, hogy ez azt jelenti, hogy kicsit az egyik a közvetlen környezeti hatást, ugye van ez a nature-nurture rangon megközelítés, ez a másik pedig ugye a nature, tehát már genetikailag, nem szeretem a szót, mert ez nem predestináció, de mégis vannak olyan dolgok, amelyek nem a környezettől függőek. Tehát ugye így értjük az evolúciósan. Aha.
Igen. Valóban nem a predestináció szót használják, hanem a predispozíció szót. Tehát igen. Igazából, ami egy picit tehát elő van készítve genetikailag. És a háziasítás az egy bonyolult folyamat, és igazából a kutatók nagyon sokáig küzdöttek azzal a problémával, hogy azt gondolták, hogy a háziasítás az egy univerzális folyamat, tehát valójában minden háziasított faj ugyanazon a történeten megy keresztül. Uh-huh. Ma már azt látjuk, hogy a háziasítás az nem egy ilyen homogén dolog, hanem a különböző fajok, nevezetesen majd, ha beszélünk erre egy picit jobban, mondjuk a kutya, és mondjuk kecske háziasítása, azért bár vannak közös jellemzői, de alapvetően nagyon eltérő történetek. Tehát a háziasításnak van egy közös alapja, de nagyon különböző is lehet maga az evolúció. Igen. Vagy
is evolúció. Hát ugye mi emberek szeretjük azért leegyszerűsíteni lehet, és akkor próbálunk mindenre ráhúzni. Induljunk egy érdekes állattól, ha már olvasmányomról beszéltem, mindig az egyik könyvben jön a másik, tehát vagy nekem ez itt jön, hogy az ember utána néz, azt honnan vette, és ha nem is Ádám és Éváig visszamegyük, de az egyik könyv How to tame a fox, vagy hogyan szeridítsünk egy rókát. Rókát, tehát én ugye valószínűleg sokan néztek így a 70-es, 80-as, 90-es években, ez hogy lehetséges, és egy nagyon-nagyon érdekes kutatásról olvastam ebben a könyvben, nagyon remélem egyszer lefordítják, majd a kiadómnak javaslom, hogy azért gondolkozzak rajta, mert ez a könyv nem csak biológiáról szól, hanem egy történelmi sztori is. Miért az? Mert 1959-ben indult a volt Szovjetunióba, és hát sokáig azért úgy nem sokan tudtak erre a dolgokra, mert hogy a genetikai konferenciák, mert nem tudom, a határátjárhatóság más volt. De a lényeg, hogy egy rókát is lehetett, hát nem egy rókát, rókákat, ugye generáció, és ez máig is tart, ha jól tudom, ez a kutatás, de ez evolúciósan ez a zéróval egyenlő idő, amiről most beszélünk. És mégis, ha jól tudom, sikerült olyan genetikai, tehát tényleg háziasítást véghez vinni, amely elképesztő eredményeket hozott. Jól látom? Jól érzékelem ezt a dolgot?
Igen, a rókák, a prémrókák pontosabban, igen. Tehát ugye ezek prém célokra tenyésztett állatokról van szó, ami alapvetően a sarki rókának egy szelidített változata. Azt kell tudni erről, hogy a Szovjetunióban, tehát a poszt-szálin időben járunk valamikor, a Szovjetunióban az 50-es években működtek többek között Novoszibirszkben is egy nagy ilyen prémróka telep, ahova Kanadából hozták, igen, még a 1920-as évek elejéről valamikor a prémrókákat. Most azért tudni kell azt, hogy a prémrókák azok nem vadállatok teljesen, ezeket mint a nyulakat úgy tartják szerencsétleneket. És a novoszibirszki telepen az Igor Beljajev, aki egy nagyon zseniális genetikus és nagyon jó viselkedés kutató volt, és nagyon jó meglátásai voltak, ő kezdett bele egy olyan programba, aminek a célja az volt, hogy ne egyszerűen szelidítsük ezeket a rókákat, hanem próbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet őket háziasítani. Itt most a háziasítás mögött egy nagyon is, hogy mondjam, prózai ok vagy indok állott. Tudnélik, azt mindenki tudja, hogy a rókát a prémiért tenyésztik, egy idő után levágják őket, és bunda készül belőle.
Igen.
Na most a boldogtalan rókának csúnya a szőre. Ezt mindenki tudja, akinek kutyája van.
Boldogtalan rókának csúnya a szőre. Aha.
Igen. Tehát ha a kutyám ott rosszul érzi magát, sokszor az állatorvosok a szőr minőségéből látják, hogy valami nem stimmel. De a boldog rókának szép a bundája. Na most ugye az alapvető, hogy mondjam, nagyon is csúnya gazdasági motiváció az volt emögött, hogy jobb lenne, ha azok a rókák jól éreznék magukat abban a ketrezben, ahol ücsörögnek egész nap a szerencsétlenek, és naponta kétszer enni kapnak, mert ha egy stresszben élik az életüket végig, akkor nagyon csúnya a szőrük. Na most a Beljajev zseniálisan állt hozzá ez a problémához. Nem kezdett bele bonyolult genetikai kísérletekben, meg nem tudom milyen bonyolult manipulációkban.
Nem is nagyon tehette, ugye? Tehát akkoriban genetikai kísérletek nem nagyon tehette az 50-es évek végén a genetikához. Ugye a kommunista párt kicsit másképp állt a kérdéshez hozzá.
Tehát a génekről való elképzelése akkor a pártnak még nagyon-nagyon sajátos volt, és bűn volt gyakorlatilag genetikát beszélni. De a Beljajev azt mondta a takarító személyzetnek, összehívta őket, hogy holnaptól kezdve egy dolgot változtassatok meg. És ez egy dolog az lesz, hogy mielőtt az állatokhoz hozzányúltok, naponta kétszer etetés takarítás ügyben, végezzetek el velük egy nagyon egyszerű tesztet, azaz a kezeteket közelítsétek a ketrechez, és írjátok fel, vagy jegyezzétek fel a reakciót. Ha az ember a kezét közelíti egy prémróka ketrecéhez, akkor a róka az vagy menekül, vagy agresszíven visszatámad, vagy semlegesen, vagy lefagy, vagy semlegesen viselkedik. És az volt a lényeg, hogy feljegyezték ezeket a reakciókat, és csak és kizárólag azt a néhány százalékot tenyésztették tovább, akik a legkevésbé agresszíven és a legkevésbé félelemmel reagáltak a takarító személyzet közelítő kezére. Ez egy nagyon egyszerű kis teszt. Na most ami a megdöbbentő valóban az az, hogy a 60-as évek végére, tehát nagyjából a 10. generáció után a rókáknak hihetetlenül megváltozott nem csak a viselkedése, hanem a kinézete és nagyon sok biológiai tulajdonsága, mint például az, hogy egy róka évente egyszer ivarzik, de ezek a rókák már évente kétszer ivarzottak.
Üzletileg ez sem egy merékes kérdés, tehát hogyha belegondolunk, tehát ugye azért mutattuk, de azért el lehetett adni valahol a pártnak azt, hogy miért csinálja ő ezt a dolgot.
Hogyne, igen, hogyne, természetesen. Tehát ebben az értelemben ez egy sikeres projekt volt, de nem számítottak arra, és ez viszont már nem volt annyira jó következmény, hogy ezeknek a rókáknak például a bundája is elkezdett kifoltosodni. Tehát magyarul fehér foltok jelentek meg a bundán, ami nem feltétlenül volt a prém iparnak az álma, ezt ugye nem tudom a Beljajev, hogy simított ezt a dolgot el, de a lényeg az, hogy maga a kísérlet, vagy maga az egész projekt igazából a 80-as, 90-es években kezdett a nyugati világban tudatosodni, és a 2000-es évektől kezdve egyre inkább idézik, és igazából máig is egy nagyon nagy hatású vizsgálatnak tartják.
Igen, amit én nagyon kiemelik, és nagyon egyszerre megfogalmazom, szerintem mindig fontos, hogy egyszerre fogalmazzuk meg. A zsenialitás ebben ott van. Nagyon sok mindenre lehetne egyszerű kísérletet, de hogy pont az, hogy úgy fogalmaztok, hogy a legszelídebb, ha jól tudom, aztán más könyvekben már a legbarátságosabb, az, hogy a szelíd és a barátságos között egyenlőséget vonunk vagy sem, az mindenki ráhagyom, de hogy egyetlen egy dologra szelektáltak, a szelídebbre, és ez, olyan, már bocsánat, csúnya szóért, melléktermékként egy halom dolog jött, amely akár hormonálisan is, nem fogunk nagyon belemenni a szerotonin és oxitocid világába, de hormonális jelentős változást hozott, megjelenésbe, a farkak, a kedvesség, egyáltalán, hogy a szem kontaktus, mint ugye ilyen fontos, rengeteg dolgot volt, csontváz alakulása. Tehát most, ha innen néz, rókák, azt mondtuk más állatok. Tehát nem feltétlenül ugyanaz volt mondjuk a kutyáknál sem, mondjuk esetleg, mint a rókáknál. Mennyire lehet alapul venni mondjuk egy ilyet, egy ilyen gyorsított, nem természetes szelekciót, és összehasonlítani akár a kutyák tekintetében, akár a emberek szempontjából, hogy vannak analógiák esetleg?
Igen, én azt gondolom, bár vitatják, az az igazság, hogy a kollégáim körében azért kemény viták folynak arról, hogy hogyan értelmezzük a Bayernek a kísérleteit, és mennyire tudunk általános következtetéseket ebből levonni. De valójában én azt gondolom, hogy a Bayer-evék, amit csináltak, meg csinálnak, mert ez gyakorlatilag 50-60 éve folyó történet, ez egy összesűrített eszenciája annak, ami egyébként évszázadok, évezredek vagy évtizedek alatt történhet. Tehát olyan, mintha egy filmet felgyorsítanánk. Hihetetlen, és egy 2,5 órás mozit lejátszanánk 15 másodpercben. Nyilván, ha elég gyorsan tudom érzékelni a dolgokat, akkor is valamit megértek a történetből. De van egy kulcsszó, ami ezek a vizsgálatok mögött van, és ez a kulcsszó a stressz válasz. Tehát valójában, amikor én azt mondom, hogy erre meg arra szelektálták a rókákat, egy hihetetlenül szigorú szelekció, mert mindig a következő generációban csak a felső néhány százalékot engedték.
Ez ami 10 alatti százalék, amiről beszélünk. Tehát ugye ez egy alacsony százalék.
Igen, tehát ez
volt.
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú szelekció volt. Csak a leginkább úgy viselkedők közül is a leginkább úgy viselkedőket engedték tovább szaporodni. Na most igazából a stresszválaszra szelektáltak. A stresszválasz az a központi idegrendszernek, az agynak egy nagyon bonyolult mechanizmusa, eredményeképpen előálló viselkedés. A viselkedés egyszerű. Elszaladok, vagy nem szaladok el. Oda megyek hozzád, szeretlek téged, szeretem, hogy hozzám érsz, vagy nem szeretem. De valójában az agyban nagyon bonyolult kémiai változások állítják elő azt a feltételt, hogy elszaladjak, féljek, vagy pedig ne szaladjak el, és ott maradjak az idegen valaki, idegen lény, mondjuk egy ember mellett. Tehát a stresszválaszra való szelekcióról van szó, és a stresszválaszra való szelekció az, ami átformálja az idegrendszert, átformálja az agykémiát, átformálja az idegi szabályzó mechanizmusokat, és ezen keresztül átformálja nem csak a viselkedést, hanem az anatómiát, a kinézetet is.
Na itt az érdekes dolog.
Látjuk, hogy történik ez az átformálás, de tulajdonképpen gyakorlatilag ez egy ilyen kulcsmomentum, egy apró ponton változtatunk a rendszerben, és nagy hatású változásokat érünk el.
De ez a zseniális ebben, tehát ugye erre nem feltétlenül voltak ők se felkészülve. Tehát, hogyha mondjuk elindulunk egyszerűbb, hát most ne ugorunk egy rókáról emberre, de mondjuk ha farkasból, ugye egyszer kutya. Azért nyilván most nem a Csivava meg a Bernáthegyi közötti különbség, hanem most nem ebből indulnék ki, hanem mégsem ugyanolyan egy kutya, mint egy farkas, sőt viselkedésében nagyon nem ugyanolyan. Ha jól tudom, pont a kutyákkal, ugye utalt arra, hogy a 2000-es évek elején, 90-es évek vette észre a nyugat, hogy gyerekek, itt egy olyan labor megy, ahol egyszerűen végképp el kéne mennünk, és ha jól emlékszem, kutya kísérleteket is kipróbáltak, illetve az a hasonlókat, hogy például a kommunikációban milyen különbségek vannak, vagy éppen hasonlóságok, vagy milyen előnyök származhatnak abból, hogy ilyenfajta szelekció van, tehát a szelídségre való szelekció. Ugye? Jól emlékszem ilyenre.
Igen. Igen, hogyne. Természetesen, tehát amikor egy ilyen típusú szelekciós folyamat megtörténik, akkor ez nagy hatású, nagyon nagy hatású hatással van a viselkedésre. Elsősorban a társas viselkedésre. Amit lehet látni ezeknél a rókáknál, hogy picit beszéljünk mondjuk a rókáknak, ezeknek a szelid rókáknak a viselkedéséről, vagy idézőjelbe véve háziasított, azért ezt idézőjelbe véve mondom, ezeknek a viselkedése nagyon furcsa. Az embernek az az érzése, ha egy ilyen rókával próbál interakciót teremteni, egyszer az az érzésem, hogy ez egy kutya, másszor az az érzésem, hogy ez egy macska, de soha nem az az érzésem, hogy ez egy róka. Ez egy fura állat. Kinézetre is nagyon furcsán néz ki, de a viselkedése az rendkívül furcsa. Egyik se nem kutya, se nem macska igazából. Na most megjelennek a viselkedésében valóban azok a társas elemek, amelyek, hogy keresi a kontaktust a másikkal. Tehát itt a szemkontaktus, a ránézés, az, hogy reagál rám, és nem félelemmel, nem stresszel, nem meneküléssel, vagy
agresszóval. Az állatoknál a szemkontaktus az nem egy normális dolog, hogy úgy mondjam, az egyfajta támadás jel is lehet, ugye?
Abszolút, abszolút. Az állatvilágban valójában, és itt majd az emberi evolúciónál muszáj lesz erről beszélni, mert az emberré válásnak ez egy kulcsmomentum egyébként, a szemkontaktus használatának a megváltozása, és ugye ezt vitte bele az ember a háziasítási, hogy mondjam, történeteibe is. Tehát a szemkontaktus az állatvilágban alapvetően mindig az esetek 99%-ában negatív üzenetet hordoz, a dominanciát fejezi ki, azt jelenti, hogy mindjárt megharaplak, hogy menj innen, fenyegetlek. Nagyon-nagyon minimális az a helyzet az állatvilágban, amikor két állat egymás szemébe néz, és ez nem okoz intenzív adrenalin növekedést, stresszt, félelmet a másikban. Na most, itt valami nagyon fura dolog történik, tudnilik, a háziasítás következtében a kutyában azt látjuk, most muszáj a kutyáról beszélni.
Nem, most szerintem a kutyára térünk át, mert ugye sokkal többen találkoztunk kutyával, mint rókával, háziasított rókával.
Igen, tehát amikor ránézek egy kutyára, akkor messze-messze nem olyan jellegű idegrendszeri válaszokat kapok, mint amit egy állattól elvárhatnék, hanem ahhoz hasonló idegrendszeri válaszokat kapok, amit egy embernél tapasztalok. Az ember igazából az a faj, a Földön az az egyetlen olyan faj, amely a szemkontaktust a kommunikációs viselkedésének a fő eszközévé tette, és ezt azért tehette, mert az emberi evolúció során olyan sajátos agykémiai változások történtek, aminek az eredménye az, hogy ránézünk a másiknak a szemébe belenézünk, és ez bizonyos kontextusban, nyilván bizonyos helyzetekben, mert azért a kocsmában valaki bicskával a kezében néz a szemembe, az ugyanúgy stressz választ és adrenalin növekedés.
Ez kontextus függő, tehát nyilván, ha kezében valaki, és akkor nem biztos, hogy dumcsizni akar velem. Tehát ez egy...
Így van, pontos. Félni fogok tőle, igen. De egyébként a helyzetek egy jó részében ez kellemes érzéseket kelt. Az agyamban olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, amelyek fájdalomcsillapító, hangulatjavító és kellemes érzéseket keltő kémiai anyagok. Na most a kutyával is így van. Ránézek a kutya szemébe, a saját kutyám szemébe nézek egy adott helyzetbe, és az ő agyát is elárasztják a pozitív kémiai hatások. Ez abnormális, ez nem normális. Egy olyan állat, amelyik így reagál a szemkontaktusra, az a természetes szelekcióban nem sokra viszi. Az elpusz, az nem marad meg, mert ne gyanútlanul amely másikhoz, és az leharapja a fejét, stb. Stb. Nem működik a természetes szelekció így. Tehát ez egy nagyon nem adaptív tulajdonság, hogy így mondjam. A természet logikáját.
Azt akartam ezzel vitatkoznék, de ha megenged, tehát, hogy hol alattív? Mert hogy az emberre való kapcsolatról van szó, és mondjuk ott az, aki leginkább merész, leginkább szelíd, és itt tud mondjuk hozzájutni olyan ételekhez, amelyeket nem eszik meg az ember, mondjuk visszamegyek most 12 ezer évre, akkor viszont adaptív, tehát ilyen oldalról megközelítve.
Hát hogyne, természetesen. Tehát így van, itt van pontosan ez a lényeg, ezért is alakult ki a kutyában, vagy alakulhatott ki ez, mert ebben a környezetben, tehát a domestikált környezetben azok a tulajdonságok válnak hirtelen adaptívvá, tehát előnyt jelentővé, amely tulajdonságok a természetben nagyon hátrányosak, és nagyon nem jelentenek előnyt. Igen. Tudnilik, a természetben való túlélésnek az alapvető kulcsa, hogy én érzékenyen reagáljak minden fenyegetésre, tehát minden potenciális veszélyre megfelelő erős stresszválasszal reagáljak. Na most egy háziasított környezet pedig pont ennek az ellenkezője. Ha én ott minden potenciális fenyegetésre stresszel válaszolok, akkor az egész életemet egy stresszbe fogom tölteni, mert állandóan vannak körülöttem emberek, mindig vannak inderek, amiket nem értek, megy a mosógép, szól a tévé, oda jön egy másik ember, és az állandó stressz válaszoktól nagyon hamar elpusztulok.
Igen.
Tehát azt mindenki tudja, folyamatos stressz az halál. Na most, tehát pont fordított, ez egy inverz világ. Most ehhez az inverz világhoz való alkalmazkodás csak úgy történhet meg, hogy olyan tulajdonságokat kell kialakítani az agynak, amelyek a természetben pont hogy hátrányosak.